azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Egerben a dolgok jelenlegi állása szerint akár több fideszes vagy Fidesz közeli polgármester és képviselőjelölt is indulhat a polgármesteri székért, illetve a képviselői mandátumokért, mondja Vej Zoltán az egriszín.hu-tól. Józing Antal, a nyugat.hu újságírója Sárvárról jelentkezik, ahol a második fényűző hotel nyílt meg, a szálak a Tibor István cégekig vezethetnek. Bot Tamás, a Magyar Narancs szerzője, Gyuláról közül egy abszurd történetet, amelyben egy munkahelyi vitát az egyik szereplő gyámság alá helyezésével próbálták megoldani. Vej Zoltánnal beszélgetek Egerből, az egriszín.hu-tól. Arról van szó, hogy a Fidesz, amelyik eleve több darabban hullott Egerbe, több polgármester jelöltet is indít a dolgok jelenlegi állása szerint. Az egyik egy volt frakcióvezető, akit Orrolyán Sándornak hívtak.
Olyan fideszes aktivista, akit megjárta a megyét, egyébként erdélyi származású, és akkor most itt Egerben kötött ki, és hát egy nagyon agilis fiatalember, talán túl agilis is volt, hiszen már az alakuló ülésen rögtön megüzente a polgármesternek, hogy ő bizony egy kérlelhetetlen ellenfele lesz, úgyhogy az ünnepélyességnek akkor annyi lett, és aztán ez a csata ez 5 évig tartott, annyira, hogy már talán maga a Fidesz is megelégelte, és akkor a frakcióvezető urat talán kizárták így a pártból, vagy legalábbis az EGRI szervezetből, és akkor ő úgy érezte, hogy még van benne elég energia, úgyhogy elindulna a következő választáson is, de akkor már polgármesterként, és nem a Fidesz támogatásával, hanem egy saját maga által gründolt egyesülettel, és hát egy mellettel a nagy esküt, hogy természetesen ő képviseli az igazi Fidesz eredeti értékeit, hiszen ő nagyon jóban van Orbán Viktortól, kezdve Szijjártó Péteren át, Rogán Antalig.
Mi több a hívüknek tartja magát?
Abszolút, tehát ő kötelezett Fidesz hívő, a Fidesz távolodott el szerinte tőle, és hát ez igaz is, hiszen itt Egerben azért azt tudni kell, hogy talán 3-szor vagy 4-szer oszlatták már fel a Fidesz, körülbelül mindig emiatt, az ok miatt, hogy megjelentek ilyen ifjú törökök, akik nem értették, hogy az EGRI Fidesz az miért ilyen öreg ember, langyos pancsi, amikor az országban ugye megy a dúlás és mindenféle zsákmányszerzés. Hát itt egy kicsit visszafogottabbak voltak a fideszesek, na azért persze nem annyira, de az ő tempójukhoz képest. És hát ezek a villongások, ezek nem tettek jót a párton belüli pozíciójának, úgyhogy Orrolyán Sándort kizárták. Ugye feloszlatták a Fideszt, és akkor hát nem vették őket már vissza, ez így történt ez a kizárás. Megnevezte a Fidesz, az új Fidesz már a polgármester jelöltjét, a Wagner Ákos nevű agrárszakembert.
Ez a helyi Fidesz, vagy pedig esetleg a Kubatovéknak is van hozzá köze?
Ez most a Fajtó Gábor, a helyi országgyűlési képviselő által mentorált és gründolt új Fidesz. A régi fideszesek azok ugye megalakították ezt a Egerér Most Egyesületet, ők is elindulnak a választáson, ugye Orrolyán Sándor polgármestert jelölik, és akkor még itt van lóg a frakció a levegőben, akik hát lehet, hogy egyéniben még úgy külön elindulnak, hiszen éreznek maguk mögött akkor a támogatást, hogy nem kell nekik a pár támogatást. Úgyhogy még az is lehet, hogy akár egy szavazókörben 3 fideszes nevével is találkozhat.
Elvileg az ember azt gondolná, hogy az Egerben előállt helyzet, az tulajdonképpen nagyon kedvezne Mirkusz Kádár polgármesternek és a várost irányítóknak, ehhez képest csak a káoszról szoktán beszámolni.
Mindig egy lépéssel megelőzi az ellenzék a Fideszt káoszban, úgy tűnik, itt is elég nagy most a kavarodás. Mirkusz Kádár ugye lebegtette sokáig az indulását, aztán majd, hogy nem egyértelművé tette, hogy nem indul, de most néhány órával ezelőtt hallottam, hogy azért itt mérik az esélyeit, egy önkormányzati felmérést rendelt meg, úgyhogy ne zárjuk ki, hogy még lehet, hogy ő is érez magában annyi erőt, hogy elinduljon. Azt kell tudni, hogy ő mögötte már gyakorlatilag semmilyen politikai erő nem áll, legalábbis eddig nem állt.
Egykor ugye a Jobbik volt.
Igen, az volt az első dolga, hogy akkor onnan kilépett, hogy most már nem a pártot fogja képviselni, hanem a várost, ami hát ugye elég furcsa, mert hát biztos sok jobbikos azért szavazott rá, mert akkor még jobbikos volt. Majd elfogyott mögül le ugye az a összeellenzéki támogatás, azt nagyon hamar összevesztek a frakcióval. Leváltott az MSZP-s alpolgármesterét, és akkor ő így igazából magára maradt, illetve hát pontosabban ketten Orján Sándorral rendezték a sót minden közgyűlésen.
Ilyen alapon hát, indulhatna ő is a Fidesz színeiben, nem?
Sokáig ezt feltételezték, de azzal, hogy a Fidesz már, hogy a legújabb Fidesz az megnevezte a polgármester jelöltjét, ezzel gyakorlatilag elvágta ezt a találgatást, meg talán tárgyalást is.
Én azt nem értem, hogy mit szól hozzá mondjuk a budapesti központ egy ennyire centralizált pártban, mint a mostani kormánypárt, hogy itt egyszerre két-három fideszes jelölt is kolbászol gyakorlatilag, mint az elszabadult hajókötél, és nem lehet tudni, hogy ki kicsoda, szóval, hogy igen, mit csatolsz, mi lesz ebből?
Ez egy abszolút jó kérdés. Hát én is, hogyha nagyobb tétekbe kellene fogadni, azért azt gondolnám, hogy amint egy kis szusszanásnyi időhöz jut Hubatov és csapata, akkor eljönnek, és hát azért nem véletlenül szokták azt írni, hogy ez egy maffia állam, tehát én azt gondolom, hogy itt lesznek olyan erős érveik a pártközpontnak, hogy rendet tegyen az utolsó pillanatban is akár. Tehát én nem zárnám ki azt, hogy a végén majd azt, hogy kimondhatja magáról azt, hogy fideszes, azt úgy majd megmondják nekik. De egyelőre az a helyzet, hogy minthogyha nem lenne energiája a központnak rendet tenni. Itt Egerben nem úgy az ellenzéknél, ahol bejelentették ugye a DK-nak is a jelöltjét, illetve a Momentumnak a jelöltjét.
Külön-külön vagy közösen?
Külön-külön. Majd a minap közölték a DK jelölttel, hogy a központban megegyeztek a Momentummal, és hogy ő visszalép. Hát ugye itt most a DK-ban is válabál, mert hogy nem egyeztettek itt senkivel. Úgyhogy ott már viszont egy közös jelölt van a Momentum és a DK-nál, Jánosi Zoltán.
Aki viszont MSZP-s.
Aki viszont MSZP-s volt, igen, korábban egy ifjú MSZP-s aktivista, illetve képviselő is volt az önkormányzatnál. Úgy tűnik, hogy fel is tűnnek ezek az ifjú szocialisták, akik hát talán még valaki emlékszik, még Mesterházi Attila idejében tűntek föl, hogy majd megreformálják az MSZP-t. Ennek tudjuk, hogy mi lett a vége, és akkor hát most ő most már a Momentum polgármester jelöltje lett, illetve most már a DK is őt támogatja. A civilek is mozgulódnak, a szövetség Egriekért néven egy egyesület alakult, hogy majd ők elindulnak, és majd...
Ez egy új egyesület, majd, nem egy olyan, amelyik
ez egy új egyesület. Hát ugye ezeket hívhatjuk egyesületnek, de a valóságban ezek mind helyi pártok, hiszen arra jöttek létre, amire egy párt a politikai hatalom megszerzésére és a programuk végrehajtására. De persze, hát egyesület, ugyanúgy, ahogy az Orján Sándor alatt is egy egyesület, de ezek a valóságban mind lokális érdekeltségű pártok. És hát ők is elkezdtek tárgyalni, ugye az ellenzék, hogy mégiscsak valami egységben legyen, de az információim szerint ők lepattantak erről a DK Momentum szövetségről, úgyhogy ők már nem akarnak egyezkedni. Tehát még az se zárható ki, hogy a szövetség, az Egriekért egyesület is elindul a jelöltjeivel, és akkor ne zárjuk még ki a két farkú kutyapártot, amely a hírek szerint lábra kap, és akkor ő is indít jelölteket. És hát, hogyha elég sokan lesznek, akkor az se kizárt, hogy még polgármester jelöltet is megneveznek a kutyák, csak hogy még izgalmasabb legyen a helyzet.
Igen, én azt gondolom, hogyha közvélemény kutató lennék, akkor Egerbe mennék, hogyha paradicsomot szeretnék találni magamnak, ahol minden nap változnak az adatok, és bármikor lehet bármit mérni.
Hát mindezt persze megtetézik a naponta most már ki robbanó botrányok, hát ezekből még nyilván nagyon komoly ügyek lesznek.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Józing Antal van itt Szombathelyről, a nyugat.hu-tól nagy örömhírrel megnyílott Sárvárnak az új luxus szállodája. Gondolom, hogy ez örömhír mögött azért ennél sokkal több tudnivaló van.
Nekem ez már a második, tehát 15 ezeres vasmegyei településről van szó, ahol már két ötcsillagos szálloda van, ez szerintem országos rekord. Az öröm is itt van mindenképpen, mert dicsekvésre ad okot. Azért vannak itt egyéb érdekes szálak ebbe a történetben.
Például nagy öröm, hogyha valami Tibor Cistán nevéhez köthető.
Igen, ugye ezt kapta fel az országos sajtó, mert az érdekes és a pikáns szál a történetben, de több más szál is van. Ez megnyílott ez a szálloda, de nem nagyon reklámozták, véletlenül jöttem rá. Elindult, ha nem indult el, a szállás között itt a kortállokon nem volt, viszont meg volt a honlap, és megnéztem, hogy mennyire lehet foglalni szállást, és azt hittem, hogy rosszul látok, mert egy 6 éjszakás ilyen alapcsomag, az körülbelül olyan 2 millió forintból jött ki egy szoba. és az egy picit úgy drágának tűnt ugye első hallásra, és akkor kiderült, hogy az nem ilyen hagyományos luxusszálló, ha van ilyen, hanem ilyen egészségügyi csomagokat árul, és akkor lementünk, megnéztük, ez egy 3,5 hektár, egy hatalmas területen fekszik Sárvár belvárosában. A volt kórház épületéből kellett levágni utat, ami ide visz. Szóval elég nagy macera volt vele. A Tiborcz szál, ami még érdekes lehet. Elég nehéz kibogozni ezt, és több helyen jött le, hogy Tiborcz István közeli, meg Tiborcz István féle, ez mind igaz, össze lehet hozni a miniszterelnök vejével, másrészt pedig azért eléggé áttételesek ezek a szálok. Tehát lényeg az, hogy ezt régen akarták megépíteni, ezt a szállodát Sárvárnak a belvárosában, nagyon-nagyon szép rész egyébként egy tópartján. Korábban is elindult ez a projekt, hát nem tudom hány évvel ezelőtt. Egy Union Sárvár szálloda projekt kezdte építetni ezt, és ennek a többségi tulajdonosa Sér Sándor volt, Magyarország leggazdagabb embere, és ő üzemelteti a McDonald's hálózatot, hogy más nem mondjak.
Magyarország leggazdagabb embere, mégiscsak Mészáros Lőrinc.
Ez egyik leggazdagabb embere. És valószínűleg, hogy lett volna elég tőkéje, hogy ezt felépítse, de valamiért mégis eladta a tulajdon részének a felét. 50%-kal beszállt egy magántőke alap, a Central European Opportunity magántőke alap 2022-ben. Ezt a tőke alapot lehet kötni Tiborcz úrhoz, mert hogy az Eklőr alapkezelő ZRT kezeli, és ez itt az Opten megadja azt, hogy bizonyos százalékban tulajdonosa, utána minket fölhívott ez az Eklőr alapkezelő, hogy az nem pont így van, Tiborcz István nem rendelkezik semmilyen részesedéssel ebben a társaságban, és nem gyakorol befolyást. Ugyanakkor választ a sajtó kérdéseinkre a BDPST csoport egyik tagja válaszolt, mondván, hogy ők intézik ennek a szállodának a marketinget és a kommunikációt, de ez a BDPST, ez a Tiborcz István tulajdonában van, tehát mégis valamilyen módon köthető. Ráadásul az van, hogy ez a Mereon nevezetű szálloda beletartozik egy olyan ernyő névbe, ami szintén a BDPS-hez tartozik. Több ilyen szál mutat arra felé, hogy annak mégiscsak van köze azért, hogy csak áttételesen is Tiborcz István úrhoz.
Már csak azért is meggondolom, hogy ezt az árfekvést a hozzá közel álló emberek tudják adott esetben megfizetni. Mi a tapasztalat egyébként Sárváron, ahol van már egy hasonlóan 5 csillagos szálloda, tehát megéri ebbe a városba ilyeneket vinni? Mi lehet mögött, a történet mögött?
Sárvárnak van egy ilyen koncepciója, vagy egy ilyen szlogenje, hogy 5 csillagos várost építünk. Ugye van ez a fürdő, sárvári fürdő, ami nagyon-nagyon ügyesen megjátszák azért Sárvár városa. Úgy látszik, hogy ott a felső kategóriába indultak el, valóban a Spirit volt, ami már jó pár éve üzemel. Amennyire én tudom, kezdetben itt döcögött, de aztán így belendültek. Eléggé jó eredményeket mutat fel, amennyire én tudom. Ez a második 5 csillagos szálloda, nincsenek is messze egyébként egymástól. A sárváriak hát valamennyire nyilván örülnek neki, mert bevételt hoz a városnak, ott dolgoznak emberek, és egyáltalán az, hogy fölfelé, tehát magasabb kategóriájú vendégek érkeznek, az nekik jó. Hát egy picit fura, igen, kétség kívül, hogy egy vasmegyei kisvárosban 2 5 csillagos szálloda egymástól, nem tudom, néhány száz méterre ott van.
Nagyon sok olyan magántőke alap és egyéb van benne, ami tényleg tőkeerős, meg gazdag emberek. Ehhez képest azonban sikerült szerencsére állami támogatást is elérni ahhoz, hogy felépítsék ezt a szállodát.
Hát igen, ez ami az egészben a legnehezebben magyarázható véleményem szerint. Van egy 5 csillagos szálloda, sőt több mint 5 csillagos, mert hát az árak alatt még az átlag 5 csillagos fölött is van ezekkel a szolgáltatási csomagokkal, és az állam pedig, ha jól emlékszem, 2,5 milliárd forinttal támogatta ennek a megépülését, és hogy ez valószínűleg egy közgazdász, vagy egy politikus, hogy még jobban meg tudják magyarázni, hogy ez miért jó nekünk, hogy támogatjuk egy milliárdos társaságot, itt a másik felét pedig ugye, aki megszáll ezekben a szállodákban. Valóban ez nehezen magyarázható eleme ennek a projektnek.
Néha politikusok is felkapták ezt a történetet, és néhány egyéb részletét, például, hogy ez egy olyan szálloda volt, vagy olyan helyre épült, ahol nem volt igazából út.
Ide januárban Tompos Márton, Momentum országgyűlési képviselője tartott egy sajtótájékoztatót, és arra írta fel erre figyelmet, hogy nem volt út az épülethez. Úgy adották meg, hogy a kórház területéből levágtak egy részt, és azt megvehette ennek a területnek a fejlesztője, és akkor lett út, és ez el kellett bontani egyébként a halottas házat is. Hát így lett út, ez önmagában igaz, csak közben a beruházó cég vállalta azt, hogy 200 millió forint értékben különböző fejlesztéseket hajt végre, ott a környéken többek között épít egy új proszektúrát, fejleszti a kórházat. Ez valószínűleg meg is fog történni, de a másik oldalon még mindig ott van, hogy a 2,5 milliárd állami támogatást, tehát a 2,5 milliárd állami támogatást kapok, azért 200 milliót akkor rá tudok költeni viszonylag könnyen ezekre a fejlesztésekre. Láttuk, mert lent voltunk, hogy megjelentek az első vendégek. Én megnéztem ma reggel egyébként az árakat, hogy még mindig ugyanazok, mint voltak héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt a nyitáskor, és azt láttam, hogy egy picit megemelkedtek is, tehát ami 1,8 millió volt, egy hétszám, most 1,9 millióért láttam, tehát úgy tűnik, hogy van rá kereslet.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Bot Tamás, a Magyar Narancs munkatársa van itt Gyuláról. Mostanában a közbeszédben rengeteg fajta bántalmazós történet jelenik meg, és a bántalmazásnak rengeteg formája van. Például úgy is, hogy gondokságba vesznek valakit, akiről esetleg kiderül, hogy nem kellene, vagy más érdekek vannak hozzá. A cikked a Magyar Narancsban azt a címet viseli, hogy bárki ellen lehet gondokságba vételi eljárást indítani. A válasz igen, tehát a válasz is benne van a címben. Meséld el Andrásnak az esetét, ha ő András egyáltalán.
Két felvonásos történet. Az első részét még február elején írta meg a Magyar Narancs heti lapban, ami arról szólt, és ezt a második felvonásban is azért felelevenítem, hogy egy szellemi, fizikai értelemben véve nagyon jó karban lévő, egyébként egyetemeken oktató, korábban mindenfajta közéleti poszton helytálló emberről van szó, aki január végén megdöbbenéssel vett kézbe egy hivatalos iratot, amely a gyámhivataltól jött, és arról szólt, hogy megindult ellene a gondokság alávételi eljárásnak az ügymenete.
Mert?
Ezt akkor nem tudta. Annyit tudott mindössze, hogy február elején be kell mennie a Gyulai Járási Hivatal gyámügyére, ott egy hivatali szobában, ahol megfogják hallgatni. Nem sokkal később, de még a hivatalos meghallgatás előtt kapott egy olyan hivatalos levelet ugyaninnen, hogy jelentkezzen a város kórházának pszichiátriai főorvosánál elmekortani vizsgálatra. Hát erre aztán még jobban meglepődött. Ilyen előzmények után ment el a megbeszélésre, de már úgy ment el egyébként, hogy ügyvéddel beszélt, és egy ügyvéd képviselte őt, aki minden fórumon, így a Gyulai Járási Hivatalnál is, illetve a Békés megyei főügyészségen is tiltakozott az egész eljárás ellen, és annak a megszüntetését kérte.
Összegezzük, a gyámhivatal indította el az eljárást, András családja, akkor még András, majd a valódi nevére is fény derül. Mit tudott erről a környezete?
Semmit nem tudott erről a környezete, és végül is a gyámhivatal az úgy indította meg az eljárást, hogy hozzá egy bejelentés érkezett. Itt jönnek a nagyon furcsa dolgok, és a következtetéseket is ebből lehet levonni, mert azért, hát ahogy ebben az esetben is bebizonyosodott, nem minden esetben patyolat tiszták ezek a bejelentések. Magyarán nem biztos, hogy van ennek valami konkrét alapja.
Lehetett a szomszéd, lehetett egy rossz akaró.
Lehet egy rossz indulatú bejelentés is. Egyébként a végén kiderült, hogy itt alapvetően erről van szó. De kétségbejtőnek néz ki a dolog, hogy gyakorlatilag bemondásra vagy egy beírásra a gyámhivatal elkezdi a maga hivatalos eljárását, sőt addig elmegy, hogy nem is csak behívja egy hivatalos beszélgetésre, hivatali helyiségbe a delikvenst, hanem még elmeorvosi vizsgálatra is küldik, és amikor hazaért a meghallgatásról, ami egy normális meghallgatás volt, akkor döbbenten látta, hogy már környezett tanulmányra ott volt egy hivatalos személy náluk a kistérség részéről. Hát itt beindult az egész gépezet, és ez ilyen szempontból nagyon-nagyon vészjósló volt. Maga a legszűkebb családja, a felesége, a gyermekei, azok a leghatározottabban tiltakoztak az eljárás ellen, hiszen pontosan tudták, hogy Andrással nincsen semmilyen gond. Ő egy 70-es évei végén járó, még jelenleg teniszes, és mondom, egyetemen oktató, nagyon élénk társadalmi közéleti életet élő emberről van szó, akinek nem más kérdőjelezett meg a bejelentés, mint hogy ő nincs cselekvési és döntési képessége birtokában, ami egy hihetetlenül érzékeny terület, és hogyha megfosztanák ettől is gondokság alá helyeznék, az pedig egy nagyon-nagyon erős jogkorlátozás jelentene vele kapcsolatban is, de mindenki mással kapcsolatban is, akivel ez megtörténne, vagy megtörténhetne.
Arról nem is beszélve, hogyha már éppenséggel arról lenne szó, hogy jogos lenne ez a kérés, akkor sem egy harmadik illető, akiről majd mindjárt elmondott, hogy ki volt az, aki ezt kérte, hanem mondjuk a családtagjai, vagy bárki más volnának azok, akiknek gondoskodniuk kell őróla.
Pontosan így van, tehát ez egyébként úgymond a normál esetben, amikor tényleg szükség van erre, hogy gondokság alá vegyenek valakit, döntő többségében, és ezt már a Társaság a Szabadságjogokért Beszélő Egyenlőségi Programjának a vezetőjétől tudom, ő mondta, hogy akkor a családtagok szokták jelezni, hogy már olyan nagy baj van, hogy nem tudja önmagát úgy ellátni, és a saját maga döntési képességének annyira nincs a birtokában, hogy a család maga kezdeményezi ezt a gondokság alá helyezési eljárást úgy, hogy a gondokságot maga a család oldja meg aztán, de itt nem erről van szó, és az első cikk az azért jelent meg még András címszó alatt, mert ő maga az utolsó pillanatban azt kérte, hogy saját gyermekeire és unokáire tekintettel még ne szerepeljen a neve. A második cikkben azért szerepelt a neve, és ott derült ki, hogy ez egy valóságos gyulai történet, és mint Albel Andor van szó, aki volt ennek a városnak egyébként az alpolgármestere a rendszerváltás után, de volt a Regionális Idegenforgalmi Bizottság első számú vezetője, és egy elsőrangú turisztikai szakember. Egyébként volt képviselő is több cikluson keresztül, tehát hogy vele történt ez, méghozzá a gyulai hűforrás üdülő szövetkezetben volt ő igazgatósági tag, ahol nézetkülönbségben, és főként szakmai nézetkülönbségben keveredett a vezetővel, Tokai Ferenccel, aki 1994 és 98 között Gyulaváros MSZP-s országgyűlési képviselője volt, és ők akkor vátvának, illetve harcoltak egymás mellett, ha nem is voltak barátok, de nagyon jó munkakapcsolatban voltak, és ez a kapcsolat vezetett el odáig, hogy igen-igen rosszba lettek, hát ez ugye a utóbbi egy-két évet értjük ez alatt, megdöbbentő a történetben, hogy az ő szakmai jogi vitájukat, ami az üdülő szövetkezeten belül folyik, azt valaki egy teljesen más területre elviszi és kiviszi, és nem a jog eszközeivel, hanem a gondokság alá helyezési eljárásban látja azt a megoldási lehetőséget, most ezt nagyon idézőjelben mondom, ami ebből kivezető utat jelenthet már számára, de ugyanakkor a másik ember számára ez egy olyan méltánytalan és megalázó eljárás, amitől hát én mindenkit meg szeretnék óvni, mert ilyen helyzetben nagyon-nagyon rossz jutni.
Tehát arról van szó, hogy a gyulai hőforrás üdülő szövetkezet igazgató tanácsában keletkezett valami fajta nézeteltérés két kollega között, és az egyik a másik ellen gyámsági vagy elmorvosi vizsgálatot, környezettanulmányt, stb. Igénybe vevő gyámhatósági vagy gondokságba alávételi eljárást kezdeményezett. Egyébként érdekes, hogy ilyenkor a gyámhatóság rohangál olyankor, amikor pedig egyéb bűncselekményekről van szó, mondjuk egy nevelő otthonban, akkor nincsenek ilyen gyorsan ott.
Annyival egészíteni, hogy ez egyrészt pontosan így van, másrészt, hogy az a vita, ami kirobbant az üdülő szövetkezeten belül, az messze nem csak kettejük vitája volt. Kettejük vitája is, de ez hanem testületek közötti vita, meg egy mindenfajta döntéshozó fórumok vitája, ami aztán végül ide kulminálódott, alakulhatott volna nagyon-nagyon másképp. Na most én természetesen megkerestem Tokai Ferencet is, hogy mondja el az ő álláspontját, ő nem kívánt élni a megszólalás lehetőségével, ami persze szíve joga, de én már újságíróként azért tapasztaltam nem egyszer, nem kétszer, hogy olykor egy-egy nyilatkozat elhárítása az adott esetben sokkal többet mondó, mint bármilyen nyilatkozat. Magyarul oda akarok kiadni, hogy nem biztos, hogy ez a helyes kommunikációs válasz valamelyik újságírói megkeresésre.
És mit mondanak a járási hivatalban? Mit mondanak például az ügyvédek? És mit mond végső soron a TASZ, akihez segítségért fordult a sértett?
Igen. A TASZ az azt mondja, hogy bármilyen megalázó is ez az eljárás, önmagában még nem jogsértő, hogyha valaki ellen megindul egy ilyen eljárás valamilyen bejelentés alapján. Ők azt tanácsolják, nagyon nehéz betartani egyébként, hogy próbáljon a delikvens jó képet vágni ehhez, és elmenni erre a beszélgetésre, hogy bebizonyítsa, hogy ő úgymond, most nagyon leegyszerűsítem, normális. Nem a legkönnyebb feladvány egyébként stresszel teli hivatali procedúrán kell átesni, és még saját magának kell bizonyítania, hogy vele nincs semmi baj. Ugyanakkor a TASZ azt is mondja, hogy azért egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag bárkivel megtörténhet ez, és a gyámhatóságnak ez egy rossz gyakorlata valahol, hogy azért ütre-hopra elindítják ezeket az ügyeket. Szerencsére egyébként nem a gyámhivataloknak a döntési kompetenciája az, hogy aztán valósággal és valóságban megállapítsák, hogy ki szorul gondnokság alá és ki nem, az az ő eljárásuk után következő bírósági szakban következik be. Na most ez az ügy el sem jutott idáig, mert az gyakorlatilag az első meghallgatás után nem sokkal, és anélkül, hogy a környezettanulmány meg lett volna, és anélkül, hogy meg lett volna az elmaradási vizsgálat, mert az Albellandort nem volt hajlandó elmenni ezekre, a gyámhivatal megszüntette azt az eljárást, hát amit az én megítélésem is sokok mások megítélése szerint el se kellett volna indítania. Tehát úgymond szerencsés véget ért a történet, de hát a delikvens azért az megszenvedte ezeket a heteket, és hát ami a magyar közigazgatásra, meg a magyar közéletre, meg a magyar államigazgatásra úgy egyáltalán jellemző, és hát ez, talán ez a történetnek az egyik kifutása. Én egy kérdéssorra kerestem meg a gyulai járási hivatalt, azon belül a gyámhivatalt, hogy mégis ez hogy fordulhatott elő, ezt a megkeresést én már hetekkel ezelőtt elküldtem nekik. Meglepetést okozok vagy sem, nem kaptam rá semmilyen választ, és ez szerintem nagyon nincs rendjén.
Vel Zoltán az egészin.hu-tól, Józing Antal a nyugat.hu-tól és Bot Tamás a Magyar Narancstól voltak ma velünk. Lehocki Mirjam szerkesztőtársammal köszönjük figyelmüket. Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.